Sziasztok, ez itt a Kék Halál Podcast, 46. minidump adása. Én Dave vagyok, és itt van velem Sipi is. Halihó!
Hali!
És szerintem kezdjünk a hét egyik legnagyobb porkovaró hírével, ami az Xbox-nak ez a exkluzivitásával kapcsolatos, mégpedig az, hogy úgy tűnik, hogy jön egy csomó olyan nagyobb Xbox exkluzív játék PlayStation-re is, ami hát így váratlanul ért mindenkit, és az Xbox közösséget ezt eléggé felkavarta. Nem tudom, neked mi a véleményed erről egyébként?
Szerintem ez még kicsit korai, hogy ennyire nagy rage-résekre jönnek meg ekkora negatív reakciók, mert tényleg csak plekkekről van szó. Van néhány ilyen közvetett hír, ami ezzel kapcsolatos. Ugye a Microsoft nagyon nem szeret közölni semmilyen számot, legalábbis a hardware eladási számaikról, meg a Game Pass előfizetői számaikról sem, viszont két másik pénzügyi jelentésből, mégpedig a Take-Two-nak a pénzügyi beszámolójából, ahol ők elmondták, hogy 77 millió konzol van a piacon, valamint a Sony-nak a pénzügyi jelentéséből, akik 50 plusz millió eladott konzolt jelentettek le, nagyon egyszerűen ki lehetett számolni azt, hogy kb. 27 milliónál tarthat az Xbox, ergo ez a 2-1-es arány így egészen szépen beállt ebben a generációban is. Ugye tudjuk azt nagyon jól, hogy a PS4-nél olyan 120 millióval álltak meg, és olyan 60 környékén maradt csak az Xbox One széria, ergo ez már egészen bebetonozódott számoknak tűnik, és ebből indult ki az egész folyamat. Majd az Xbox húzott egy olyat, hogy a saját honlapján nekiálltak lecserélgetni az Xbox Game Pass logókat sima Game Pass logóra, ami sokat sejtető volt, valamint azoknál a játékoknál, mint például a Fable is, ami saját belsős címük, már levették azt, hogy Xbox Series X, valamint S, és csak annyit írtak ki, hogy konzolra és PC-re fog érkezni. Na és innen kezdődtek a pletykák, valamint egy-kettő ilyen bennfentes ipari pletyka osztogató, illetve szivárogtató osztott meg olyan híreket, hogy be fog jelenteni a Microsoft nem is olyan soká, valószínűleg jövő héten valamit. Erre jött Phil Spencer, aki kitwittelte azt, hogy jövő héten lesz valamilyen pénzügyi bejelentésük. És akkor így összeállt a szed háromság, és mindenki fejvesztve rohant, legalábbis az a mindenki, ez néhány kisebb tartalomgyártó, valamint néhány twitterező, akik kiposztolták, hogy na ők akkor eladják az összes Xbox játékokat, Xbox konzoljukat, mert akkor innentől kezdve nem lesz exkluzív címük, hanem minden egyes játék fog érkezni PlayStation-re is. Erről semmilyen szó sincsen jelen pillanatban még, nincsen bejelentve semmi, valami készül. Személy szerint én sokkal valószínűbbnek tartom azt, hogy az Xbox az inkább a PlayStation-t kopizza olyan szempontból, hogy például idén meg fog jelenni a tavaly PlayStation Exclusive Final Fantasy játék is, és én valami ilyesmit tudok elképzelni, hogy a félből nem déván, hanem mondjuk fél évvel, egy évvel később fog érkezni a Sony konzoljaira is, de nem minden egyes cím. Kicsit korai szerintem ez a hiszti, nem?
Ugye ezt már így adáson kívül beszélgettük, de akkor itt is feltenném még egyszer ugyanezt a kérdést, mert így szerintem nem mindenkinek egyértelmű az, hogy miért rohannak az emberek és adják el most ennek a hírnek a hallatán az összes Xbox játékát, meg konzolját, meg ilyesmi. Szóval szerinted miért teszik ezt egyébként a játékosok, meg ezek a tartalomgyártók?
Nekem erre nagyon egyszerű válaszom van, mégpedig az, hogy jelen pillanatban még nincsen semmi bejelentve, jelenleg még minden egyes konzolnak az az értéke, amit a piac beszabályozott az elmúlt hónapokban, években. Ergo most még meg tudnak szabadulni ezektől az eszközöktől valós piaci áron. De ha ne adj Isten, jövő héten azt mondja a Phil Spencer, hogy akkor innentől kezdve lemondunk minden egyes játékunkról és odaadjuk a Sony-nak ingyen, amit nyilván nem fog megtenni, akkor elképzelhető az a szenárió, hogy ezeknek az eszközöknek az árai egészen egyszerűen bezuhannak, mert senki nem akar sem új, sem használt konzolt vásárolni. Így rajta ragadnak ezeken a gamereken ezek az eszközök, és beszívják elég rendesen. Szóval próbálnak megszabadulni még tőle most, ameddig még úgy spekulálnak, hogy valós pénzt kaphatnak érte. De ez tényleg, ez a legjobb szó erre, hogy ez mind spekuláció.
Egyébként az én véleményem erről az, hogy ilyen széttárt kezekkel állok és rázom a fejemet, hogy erre most miért volt szükség. Mármint, hogy ilyen posztokat kitegyenek, meg berohanjanak a GameStop-ba és eladjanak mindent, én ezt még korainak gondolom nagyon, de aztán lehet, hogy majd nekik lesz igazuk, nem tudom. Viszont én is inkább arra gondolok, hogy valami olyasmi lesz, amit a Sony csinál, igen, amit említettél is, csak én inkább ezt a PC-s vonalat hoznám föl példának, hogy az eddig Sony exkluzív játékokat ilyen egy-két év kihagyással vagy várakozással a Sony ugye kirakja a PC-re, és láthatjuk, hogy egyébként egy sikeres modell, mert azokat is veszik azért elég rendesen, és szerintem ezt az Xbox is belátta, hogy valószínűleg úgy jobban ki fognak jönni a pénzügyi dolgokban, hogyha a Sony platformján is megjelennek majd idővel ezek az exkluzívnak csúfolt címek, amiből hát nekik nincs sok, de nyilván érthető módon próbálnak minél több pénzt beszedni, mert valószínűleg azért a háttérben lehetnek gondok, hogyha már ilyen döntéseken agyalnak, vagy ilyen döntések születnek meg, amiről ugye még mi nem tudunk semmi konkrétat, de majd jövő héten reméljük, hogy ki fog derülni minden olyan fontos info, ami hatással lehet a játékosokra.
Egy dolgot nem tudok elképzelni, hogy a Sony azt fogja mondani, hogy oké, gyertek, ingyen és bérmentve odaadjuk a mi saját hardverünket, a mi saját platformunkat, és akkor a Game Pass-t tegyétek elérhetővé. Mert ugyanezt nem tette meg sem az EA-vel, sem a Ubisoft-tal, senkivel. Különböző limitált szerződéseken keresztül elérhető csomagok vannak, de ugyanarra, mint amit egy Xboxon elő fogsz tudni fizetni EA Plus, valamint Ubisoft Plus, azt nem tudod elérni PS-en, hanem, hogyha előfizetsz mondjuk PS Premiumra, akkor kapsz egy Ubisoft Classic nevű kis csomagot, amiben válogatott játékok vannak. Na, hogy ezt nem fogja kiengedni a keze közül a Sony, ez egészen biztos. Én inkább azt tudom elképzelni, hogy ugyanazért a, nem tudom, 10-20-30%-os haszonért megengedi a Microsoftnak, mert miért ne engedné meg, hogy az ő játékait beletegye a PS Store-ba. Innentől kezdve a Microsoft nem 27 millió eszközre tudja eladni a játékait, valamint nyilván PC-re, hanem akkor 77 millió eszközre, és itt lehet az a deal, amit megszagolt a Microsoft, és ezt próbálnak kihasználni, hogy minden nyereségesebbek legyenek.
Na de ha már ezt így felhoztuk, akkor szerintem érdemes megemlíteni azt is, hogy a Sony most február 8-án piacra dobta a Helldivers 2-t, ami a korábban említett metodológiával ellentétben most egyszer jelent meg PC-n és PS-en is. Tudom, hogy te nagyon rá voltál pörögve, és gondolkodtál is rajta, hogy kipróbálod. Mi a véleményed? Hogy sikerült szerinted ez a release?
Sajnos véleményt még nem tudok mondani, mert játékostárs hiányában egyelőre még nem vettem meg, és nem tudtam kipróbálni a játékot. Streameket, illetve videókat néztem róla, eddig baromira tetszik, de tényleg, ahogy beszéltük is az adás előtt, ez inkább ilyen dupla A-s kategóriás cím, viszont ami szerintem baromira érdekes, hogy jelen pillanatban 155 ezer játékos az a peak szám, amennyien legtöbben egyszer játszottak ezzel a játékkal. Nyilván ez csak is és kizárólag a PC és Steam-es adásokat takarja, a konzolról jelen pillanatban nem tudunk még semmit, és ami a meglepő, hogy az 50 euróért megjelenő God of War maximálisan 73 ezer embert tudott megszólítani egyidejűleg, tehát itt bő duplázás van ilyen szempontból, és ez a játék csak 40 euró. Nem tudom, hogy hogyan fenébe tudott ez összejönni, mert azért a God of War sem egy duplás játék, az inkább egy AAA, tehát egy teljesen más kategóriában játszódó nagy cím, aminek hosszú évekre visszamenőleg van azért múltja. Nyilván a Helldivers egy is már egy valós játék, és nagyon sokan szerették azt is, de itt szerintem arról van szó, hogy ez a Day One dolog, ez nagyon bejött most az embereknek, hogy egy ilyen új Sony címet megkaphattak, és talán ez tükröződik vissza a számokból.
Én arra gondolok, hogy ez azért lehet, mert a legtöbb ember a God of War-t azt már PS-en végignyomta, így szerintem kevesen ugrottak rá a Steam-es megjelenéskor. Nyilván azok, akik áhítóztak rá, és nem volt nekik PlayStation konzolok, azok persze megvehették, de valószínűleg ez lehet a háttérben, meg nyilván a multis játékoknál mindig nagyobb számok vannak. És nem tudom egyébként, azt nem néztem meg, de én nagyon remélem, hogy egyébként, ha már mind a két platformra megjelent egyszer, akkor van crossplay, mert akkor az indokolhatja ezt a magas játékos számot.
Elméletileg igen, van crossplay, viszont jöttek olyan hírek, hogy még a fejlesztők sem számítottak ekkora sikerre, és azért a matchmakinggel meg a szerverekkel voltak problémák. Tehát az a stream, amit én néztem, ott is a streames srácot nem egyszer, nem kétszer dobta le a saját csapatából a szerver, valamint tényleg azért nagyon-nagyon-nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy itt azért nem volt ekkora tömegre felkészítve ez a játék, és még van bőven mit javítani rajta, szóval igen, elméletileg van, de aki most akar belefogni, azért számítson fennakadásokra.
Még egy utolsó gondolat ehhez az egész játékhoz. Én is néztem róla csomó mindent. Teljesen ki is ment a fejemből, hogy ez most fog megjelenni. Tavaly azért láttunk róla csomó videót, meg ilyesmit, és ez a játék kurva jól néz ki. És így kíváncsi voltam, mondom, hogy milyen engine fut alatta, és nekem ez újdonság volt, hogy egyébként az Autodesknek is van egy game engine-je, ez a Stingray, és a Warhammer játékokban ezt már láthattátok meg, a Magicka 2 alatt is ez fut elvileg. Ez számomra egy kicsit olyan meglepő fordulat, hogy ezt az engine-t választották, Ez abból a szempontból jó lehet, hogy nem engedik úgymond az Unreal-nak ezt a monopól helyzetét megerősödni, és én szeretném azt látni egyébként, ez csak egy saját vélemény, side note így hozzátéve, hogy tényleg minél többféle engine legyen, mert akkor verseny van a piacon is, azzal mi fogunk nyerni a legtöbbet.
Még ezzel a játékkal kapcsolatban egy olyan kérdésem volna, amit már a Palworld-nél, és talán még az Unstalked-et is ide sorolnám, pedzegettünk, hogy lehetséges, hogy egy dupla S játék 30-40 eurós árszegmensben sokkal sikeresebb tud lenni, mint egy 70 eurós AAA cím. És a fejlesztőknek jobban megéri ezt, mert azért látjuk, hogy nagyon hamar nagyon sok player rákapott, és nyilván szerintem ez az elzás is közrejátszik abban, hogy ezek ennyire népszerűek, mert én nem akarom elhinni, hogy ezt a játékot 70 euróért ennyien megvették volna.
Igen, ez érdekes egyébként, hogy ez a szituáció is, hogy lesz-e ennek hatása majd a későbbiekben a játékok árazására. Egyelőre úgy gondolom, hogy az Excel-sített bújó CSS emberek, meg akik ezeket az árakat úgymond meghatározzák, meg kitalálják, azok nem fognak most ennek hatására egyelőre semmilyen változást eszközölni, de nyilván reménykedni az lehet.
Akkor térjünk át egy 4S játékra?
Hát nézzük meg. Ugye sokan láthattátok itt-ott, hogy a Skull and Bones most fog megjelenni, kb. Egy hét múlva, és már kipróbálható, azt hiszem, valamilyen demója vagy open beta volt most nem régen, és nem feltétlenül értik az emberek, hogy ezt a játékot miért titulálja a Ubisoft CEO-ja 4S játéknak. Tudom, hogy ez a játék is kedves számodra, szereted az ilyen kalózkodós játékokat, és emlékszem még, amikor korábban kaptunk ilyen zárt bétára invite-ot, akkor te kipróbáltad a játékot. Neked mi volt a tapasztalatod? Szerinted fedi a valóságot ez az állítás, amit mondott az Yves Guillemot?
Nekem ott nagyon negatív tapasztalatok voltak, és ott el is engedtem egy picit a játéknak a kezét ilyen szempontból. És igazából azt mondta az emberünk, hogy ez a 4S játékos kategória indokolja azt, hogy ők ezt 70 euróért szeretnék eladni a piacon, ami ennyi év után, meg ennyi csúsztatás után, és tényleg többszöri béta után, hát számomra egy kicsit olyan érdekes, vagy bátor kijelentés minden esetre, mert én el tudom képzelni azt, hogy teleteszik tartalommal, ki más lenne rá alkalmas, mint a Ubisoft, hiszen nézzük meg az elmúlt 2-3-4 Assassin's Creed vagy Far Cry játékokat, ahol még te mondtad, hogy a Valhallában annyi tartalom van, hogy egyszerűen se kedved nincsen végigjátszani, se időd, mert ilyen 150-200 órákat alsó hangon kitölt. A másik kérdés, hogy ez a tartalom ez milyen minőségű. Szóval én elhiszem azt, hogy ebbe is baromira sok tennivalót, illetve questet pakoltak bele, no de hogy milyen minőség lesz ezeknek, az inkább a kérdés. És talán ez lesz az, ami hosszú távon el tudja dönteni, hogy megérhet 70 eurót vagy sem.
Még tavaly beszélgettünk ezzel kapcsolatban, és akkor te említetted azt, hogy talán a szingapúri kormány beszállt ebbe a játékba elég nagy összeggel. Nem tudom, lehet, hogy ez érdekes lehet a hallgatók számára, ezt így elmondanád nekik is?
Igen, persze, a Kotaku hozott le egy ilyen cikket, hogy ezt a játékot alapvetően a Ubisoft valószínűleg el akartak kaszálni. Körülbelül 120 millió eurót költöttek akkor rá, ez tényleg egy jó pár éves cikk, szóval biztos, hogy nem aktuális közalatok, most már biztos, hogy jóval többnél tartanak, de akkor jött a szingapúri kormány, akik egész rendesen betámogatták a projektet, nem tudjuk, hogy milyen százalékban vagy milyen összegekkel, de ez az oka annak, hogy ez a játék az meg fog tudni jelenni, valamint az, hogy ennyi év csúsztatás sem okozott problémát a Ubisoftnak, és meg kellett valószínűleg csinálniuk, mert élő szerződésük van. Ez is szerintem egy kicsit olyan intőjel, hogy egy olyan projektbe fektettek bele energiát, meg pénzt, meg időt, amiben nem biztos, hogy így szívüket, lelküket beletették volna, de mivel egy kormány nagyon sok pénzzel beleszállt, ezért kötelező volt.
Na hát egy hét múlva kb. Ki fog derülni, hogy milyen lett a végproduktum. Esetleg tervezel újra előfizetni a Ubisoft Plus-ra? Ugye most már csak a drágábbik verziójában fogod tudni elérni, ami, ha jól emlékszem, most már 18 euróba kerül havonta.
Alapvetően amúgy igen, terveztem, de nem ez az játék, ami miatt most rohanni fogok. Ugye a Prince of Persia-t mind a ketten beszéltük, hogy szeretnénk majd kipróbálni, ha jól tudom, te mentél is vele pár kört, és amiatt, meg lehet, hogy majd emiatt is később előfizetnék, de most akkor a dömping van, hogy abszolút nem fér bele.
Igen, egyébként most, hogy így említed, valóban be kéne pótolni, mert nekem még ott van az Avatar is, a Mirást azt ugye megvettem külön, viszont a Prince of Persia is ott van a listán, szóval lehet, hogy akkor előfizetek, és akkor lehet, hogy megnézzük majd ezt is, hogyha még marad idő.
Egy fél hír szeretnék így a végére bedobni érdekességnek, hogy a Capcom egy 10 kérdésből álló kérdőívet tett online elérhetővé, benne lesz majd a link a leírásban, szóval nyugodtan töltsétek ki ti is, egy kis apró érdekesség miatt hoztam ezt fel, még pedig a Dino Crisis című játékra is lehet szavazni, és lehet, hogyha elegendő ember választja ki ezt az opciót, hogy szeretné látni újra feldolgozva, remake-elve bármilyen úton módon, akkor a Capcom majd gondolja magát, és újból ki fog jönni ezt a játékot, esetleg egy folytatást. Én megmondom ösztön, hogy tökre örülnék neki, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, korábban volt egy ilyen visszatekintő adásunk, ahol elmondtam, hogy nekem az egyik ilyen kedvenc korai játékom volt, és tökre örülnék neki, hogyha lenne belőle a folytatás. Hát ennyire közel még soha nem voltunk hozzá.
Na hát ennyi lett volna az eheti minidampadásunk, reméljük, hogy tetszett nektek. Hogyha hozzá szeretnétek szólni bármi az, ami most elhangzott, akkor gyertek és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, kövessetek be minket Twitteren és Instán is, valamint iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Jövő héten újabb nagyobb adással érkezünk nektek, addig is jó játékot kívánunk nektek, sziasztok!
Sziasztok!